Köszöntöm az Inforádió hallgatóit és a YouTube csatornánk nézőit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést hétfőn délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok, alelnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött.
Jó napot kívánok.
Mezőgazdaságról, aszályról, fagyról, állatbetegségekről, támogatásokról és élelmiszerről is fogunk beszélgetni, de először arról, hogy az Agrárkamarát hogyan érinti a választási eredmény.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Európában is egyedülálló módon teljes egészében átfogja a termelői ágazatot, az élelmiszeripart és a nagykereskedelmet is. Ez az indok, ez mind költségvetési, mind pedig szervezési oldalról olyan lehetőséget biztosítnak számunkra, mint hogy egyébként a magyar gazdálkodóknak jelentős részének mi teljesen ingyenesen és gyakorlatilag szolgáltatásként adjuk be a támogatási kérelmét, sőt az utóbbi években már pályázatot is ingyenesen írunk az idősebb és a kisebb gazdálkodók számára. Ugye a nagy kérdés az, hogy erre a rendszerre a magyar agráriumnak, a magyar termelőknek szüksége van-e. Én mindenképp azon az állásponton vagyok, hogy amit felépítettünk az elmúlt évtizedekben, arra szükség van. Itt elsősorban az a közel 110 ezer gazdálkodó, akinek az Agrárkamara ingyenesen végzi a szolgáltatását, elsősorban a falugazdász hálózaton keresztül, de azt kell tudni, hogy a falugazdászok mögött egy nagyon komoly szakmai apparátus van az Agrárkamarában. Szóval az ő számukra elengedhetetlen, hogy biztosítsuk ezt az ingyenes szolgáltatást, teljes körű szolgáltatás, tehát támogatási kérelmek beadása, pályázatok beadása, földügyi tanácsadás, és minden egyéb, akár ügyes-bajos ügyintézés. Azért azt látni kell, hogy még a legkisebb faluban is van falugazdász iroda, és segíti az ottani gazdálkodókat. Az ügyfélkörünk elsősorban a kisebb gazdálkodók és az idősebb gazdálkodók közül kerül ki, akiken azt gondolom, hogy a falugazdász és az agrárkamara szolgáltatása nélkül nehezen tudnának boldogulni ebben az útvesztőben, amiről gondolom a beszélgetésben is szó lesz az uniós támogatások területén.
Ha megszűnik esetleg a kötelező tagság, akkor a gazdák akkor is nagy számban belépnek, majd mert kapnak annyit a kamarától, hogy ez megéri nekik, hogy ez fontos nekik?
Nyilván ennek a helyzetnek ki kell magát fornia. A gazdálkodók nagy többsége, aki ingyenesen kapja ezeket a szolgáltatásokat, nyilván ők automatikusan érdekeltek abban, hogy a kamara fennmaradjon ebben a formában, és tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat teljesen ingyenes módon. A nagy kérdés az, hogy a rajtuk kívülálló kör vajon érdekelt lesz-e abban. Én a magam területén, én az Agrárkamarának külügyekért is felelek, olyan szolgáltatásokat indítottunk el, amivel például az Európai Unión kívüli export lehetőségeket kutatjuk fel, mert az Európai Unióban hagyományos magyar exportpiacokon szűkülnek be a lehetőségek, és én azt látom, hogy ezt az Agrárkamarán kívül senki nem mutatja be. Én azt gondolom, hogy az ingyenes szolgáltatásokon túl is tudunk érdemi szolgáltatásokat nyújtani, még a nagyobb gazdasági körnek is.
A kamara és a gazdatársadalom mit vár el az új agrárkormányzattól, amelyet agrárminiszterként Bóna Szabolcs vezet majd?
Nagy kihívások vannak a magyar mezőgazdaság előtt. Alapvetően a mostani uniós támogatási ciklus 2027-ben véget ér, és azt ki kell jelenteni, hogy a magyar gazdálkodók bevételének, nyilván ez területtől, meg gazdaságmérettől is függ, de jellemzően 40-50%-át, közel felét azt a támogatásokból szerzik be. Ennek nagyon sok oka van, és erről azt gondolom, hogy a műsorban is tudunk még részletesen beszélni, de alapvetően meghatározó az, hogy mennyi támogatás érkezik, és ezért cserében miket kell teljesíteni. De alapvetően azt tudni kell, hogy ezek az uniós támogatások nem kegyként vagy ingyen pénzként járnak, hanem nagyon komoly mezőgazdaság vagy környezetvédelmi és egyéb adminisztratív feltételeket kell teljesíteni. Itt én azt gondolom, a legfontosabb kérdés az új kormányzat előtt is, hogy sikerül-e megőrizni az agrártámogatásoknak ezt a forrását, vagy legalábbis mederben tartani. Ami bárhol járva az országba felmerül, az a vízgazdálkodásnak a kérdése. Azt tudomásul kell venni, hogy a klímánk megváltozott. Nagyon sok megyében komoly probléma a vadkárnak a kérdése, ezek jellemzően a hegyvidéki megyékben. Hát minden területen azt látjuk, hogy komoly kihívások vannak, jövedelmezőségi problémák vannak a mezőgazdaságban, ezen egyébként, vagy ezzel kapcsolatban a termelőknek is változtatni kell bizonyos dolgokban, de alapvetően a keretet itt biztosítani kell. Én bízok benne, hogy az új kormányzat is felismeri ennek a szükségességét, és tudjuk folytatni közösen a munkát.
Mi az oka annak, amit említett, hogy a magyar gazdák bevételének fele vagy közel fele támogatásokból származik? Nem lehet jövedelmezően csinálni ezt? Muszáj külső forrásokra hagyatkozni? Vagy túl sok Isten csapása jön, és azért nem lehet tervezni?
Azt szokták mondani, hogy a mezőgazdaság ugye az nem egy gyári tevékenység, az nem csavargyártás vagy autógyártás, ahol egy zárt közegben történik a gyártás. Ugye itt a szabad ég alatt végezzük a munkánkat, és nyilván ahogy az elmúlt 1000 évben úgy, most is vannak aszályok, fagykárok, vatkár és minden egyéb más. A kérdés az, hogy ehhez kapunk-e kompenzációt, mert itt a probléma az, hogy nem csak a természeti kihívásokkal kell megküzdenünk, hanem az Európai Unió részéről, mivel ennek van egy történeti oka, hogy miért, de vannak olyan környezetvédelmi előírások, amivel önmagában nekünk nincsen problémánk, hanem az a probléma, hogy ezt csak az európai termelőktől követelik meg. Tehát amíg egyébként Ukrajnából, Brazíliából, Marokkóba, vagy éppen most majd Ausztráliából beérkezik egy szállítmány gabonába vagy marhahússal, az ottani termelőknek egyáltalán nem kell betartani azokat a tilalmakat, például a tiltott hormonok készítményeket, a tiltott gyomirtókat, a növényvédőszereket, hanem használhatják ezeket a szereket. És ez egy olyan versenyerőnyt biztosít, ami egy jelentős versenyhátrányt okoz az európai termelőknek. És ez nyilvánvaló volt, hogy az Európai Unió azt vállalta fel, hogy egyébként a világon a legfenntarthatóbb mezőgazdaságot üzemeltetjük, akkor ezért cserébe kompenzációt, támogatásokat kell biztosítani. Azt gondolom, hogy ez egy status quo volt, ezt úgy, ahogy az elmúlt időszakban elfogadta mindenki, és működött a rendszer. Azzal viszont, hogy az Európai Bizottság tavaly júliusban bejelentett egy közel 20%-os támogatás csökkentést, nyilván a következménye nem az lesz, hogy nem lesz mit enni, mert az Európai Unió a legnagyobb kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik, akár külföldre is be tudja hozni, hanem az, hogy lesz-e elegendő egészséges európai élelmiszer a polcokon. És innentől kezdve ez már nem csak a gazdáknak a kérdése az agrártámogatás ügyében, hanem legalább annyira a fogyasztók is.
Hogyan állnak most ezek a tárgyalások, tehát a következő uniós költségvetési ciklus agrárfejezetének részletei?
Nagyon vontatottan haladnak a tárgyalások. Ugye egy éve van egy írott javaslat az asztalon, és a tervek szerint ugye 2027-re nemhogy a tárgyalásoknak, hanem a döntésnek, sőt a tagállami alkalmazásnak, tagállami átültetéseknek is meg kellene történnie. Ez már most látszik, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát várhatóan 2029-30-ig a mostani szabályokkal fogunk tovább menni. Azt gondolom, hogy ez a mezőgazdaság szempontjából, európai mezőgazdaság szempontjából nem jelent problémát, vagy nem rossz hír, hogy nyertünk még 2 évet. De alapvetően, ha megnézzük, hogy milyennek az oka, hogy az uniós agrártámogatásokat el akarják vonni, akkor az jól látható, és tényleg 2 mondat történt a kitekintés, hogy a második világháború után európai élelmiszer ellátása miatt teljes uniós költségvetésnek a 80% az az agrár támogatásokra ment. És nyilván ez az évtizedek alatt csökkent, sőt nem csak hogy csökkent, hanem át is alakult, és elsősorban ezeket a támogatásokat környezetvédelmi vállalásokhoz kötötték. Ebben az, hogy említettem, azért jelentősen eltérünk az Európán kívüli termelőktől. És hogy ezek a támogatások ugye eddig nagyságrendileg az teljes uniós költségvetésnek az 1/3-át tették ki. Tehát még mindig magas arányban vannak az uniós támogatások, viszont a következő ciklustól, 2028-tól már az előzetes jelzések szerint egy kevesebb, mint 15%-ra csökkenne le az arány. Tehát jelentősen, akár le is feleződne az az arány. Egyrészt azért, mert csökkenne maga nominálisan az agrártámogatás is, másik oldalra pedig az uniós költségvetésében új kihívások keletkeznek. Védelempolitika, az ukrán csatlakozásnak a kérdése, migrációs kérdések, és hogy miért az agráriumtól veszik el a forrást, ugye hát sajnos a számok azok makacs tények, makacs dolgok, és míg van Európában úgy nagyságrendileg 350 millió szavazókorú ember, ebből kevesebb, mint 10 millió a gazdálkodó. Tehát politikai értelemben a mezőgazdasági termelők egy kerekítési hivatár az európai politikában. És azért valljuk be, hogy a városi lakosság részéről, ami az Európai Unióban ugye kiemelkedően magas, egy 70%-os, akik városban laknak, van egy, nem is tudom, hogy mi a jó szó, egy ellenérzés, vagy egy olyan negatív érzés a gazdálkodókkal szemben, hogy ők komoly támogatásokat kapnak. De hát mi azért kapunk támogatást, hogy ezzel párhuzamosan a fogyasztói árakban ne jelenjenek meg azok a problémák, hogy óriási asszály volt, hogy lefagyott a termés, azért, hogy például a vidék is életben tudjon maradni. Nagyon nem mindegy, azt gondolom, az európai mezőgazdaság szempontjából, kifejezetten a magyar mezőgazdaság szempontjából, hogy maradunk-e ennél a modellnél, magyarán a mezőgazdaság nem csak egy gazdasági kérdés, hanem társadalmi kérdés is. Hogy van-e a faluban vállalkozó, van-e valaki a faluban, vagy a brazil modellt, az ukrán modellt, vagy éppen az amerikai modellt választjuk, ahol ugye nagyon komoly koncentrált gazdaságok vannak, gyakorlatilag a falvakban már nincsenek gazdálkodók, ott egyetemen sokkal hatékonyabban tudnak termelni, de azt gondoljuk a magunk részéről, hogy a mezőgazdaság, meg a gazdáknak a továbbélése az nem kizárólag egy hatékonysági kérdés, nem csupán gazdasági érdemben fogható fel, hanem legalább annyira társadalompolitika is, és én nagyon bízok benne, hogy a mostani modell meg tud maradni, hogy valóban vannak a falvakban mezőgazdasági vállalkozók, nyilván ők a helyi adókat fizetik, tehát sok településnek a túlélése múlhat azon, hogy maradnak-e kis vagy közepes gazdálkodók az adott településen.
A támogatási részaránynak a növekedése vagy csökkentése az csak egy bizonyos szintig finanszírozható, akár nemzeti, akár uniós szinten. Arra van esély, hogy a tagállamok, akár az új magyar agrárkormányzat kimozogja valahogy azt, hogy ezek a szigorú környezetvédelmi szabályok csökkenjenek?
Elsőre azt lehetne mondani, hogy hogy az Európai Unió tagállamai is abban érdekeltek, hogy növekedhessen a társfinanszírozásnak az aránya. De hogyha megnézzük, nem véletlenül van tiltakozás elsősorban a kelet-európai államok részéről, hogy ez a végletekig akár bármeddig emelkedjen, hogy mennyi pénzt tehet az uniós forrásokhoz hozzá, vagy mennyi pénzt adhat a saját nemzeti forrásaiból egy kormány vagy egy állam. Ugyanis azért látni kell, hogy Németországban, ami háromszor akkora területtel rendelkezik, mint Magyarország, mezőgazdasági területtel, körülbelül ugyanannyi gazdálkodó van, mint Magyarországon. Tehát, hogy nézzük azt a német költségvetést ugyanannyi gazdaságra leosztva, mezőgazdasági termelő leosztva, akkor egyértelmű, hogy a német kormány nagyságrendekkel több pénzt tudna adni a saját termelőinek, mint bármelyik kelet-európai tagállam. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy helyes az az út, hogy kellenek fékek a nemzeti társfinanszírozáshoz. Nyilván kell rugalmasság is ebben a rendszerben, mert hogyha egy óriási aszály bekövetkezik, állatügyi járványok törnek ki, akkor óhatatlan, hogy a tagállam nem lehet korlátozott abban, hogy az, aki károsodott, azt megmentse. De ettől függetlenül egy normál helyzetben igenis kellenek fékek, mert egyszerűen annyira eltérő és aránytalan támogatási rendszer lehetne, alakulhatna ki, ha mindenki szabadon annyi pénzt adna, nyilván mi egy nagy tagállammal, Magyarország, Szlovákia nem tudnánk versenyezni.
Mi az optimális nemzeti támogatási részarány, ha minden jól működik, és tényleg nem katasztrófa követ katasztrófát egy adott évben véletlenül, szerencsére a mezőgazdaságban?
Igen, de most az uniós szabályozás szerint 20%-tól 80%-os mértékig adhat egyébként egy tagállam kiegészítő társfinanszírozást. Az új tervek szerint várhatóan a 80% az nem kerül majd veszélybe, tehát az döntet úgy egy tagállam egyébként, hogy a lehető legnagyobb, tehát a 80%-os magyarán 2 euróhoz hozzátesz egyébként 8 eurót a saját nemzeti költségvetéséből, viszont egyértelműen abban az irányba tartanak a tárgyalások, hogy az alsó küszöböt megemelik, tehát egyre inkább a támogatási rendszert az uniós források felől át akarják helyezni a súlypontjait a nemzeti támogatásokra, tehát várhatóan lesz egy alsó küszöb, legyen ez 30-40 vagy 50%, majd kiderül, de alapvetően ezzel is szeretnék mentesíteni az uniós költségvetést.
Csak hogy rögzítsük, akkor most arra lehet számítani, ön ezt prognosztizálta, hogy a 20%-os uniós támogatás csökkentés, az lehet, hogy egészen 2029-30-ig nem valósul meg, mert úgy látja, hogy lehetetlen lezárni addig a tárgyalásokat?
A mai forgatókönyv ez egyszerűen olyan nem csak részlet kérdések, hanem érdemi kérdésekben is van vita, mint például kiemelem az egyiket, hogy ugye a területalapú támogatásokból a javaslat szerint sávos elvonásra kerülne sor. Nagyon nem mindegy, hogy ez a sávos elvonás vajon honnan indult, mert nem mindegy, hogy egyébként már egy 85 hektáros magyar gazdaságtól is elvonnák a támogatás 20%-át a mostani forgatókönyv szerint. Vagy egyébként ez csak 150 vagy 200 hektárnál valósult meg az az elvonás. Itt nyilván az a cél, hogy a kisebb gazdálkodók számára minél magasabb szinten kezdődjön meg az elvonás, tehát minél többen mentesüljenek ez alól. Az viszont egyértelműen látszik, hogy nagy gazdaságokkal szemben egy komoly elvonást tervez az Európai Bizottság. Nyilván meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Mi küzdünk azért, hogy a támogatások semmilyen mértékben ne csökkenjenek. Sajnos erre kevés realitást látok. A vita most azon van, hogy vajon mennyivel csökken majd az agrárbüdzsé 2028-tól 30-tól, ahogy majd ez hatályba lép.
ha nálunk ugyanannyi gazdálkodó van, mint Németországban, akkor valaki, aki az agráriummal csak élelmiszervásárlóként és fogyasztóként érintkezik, akkor azt mondja, hogy legyen kevesebb gazdálkodó. Erre mi a válasz a szakmának?
Ugye van egy olyan társadalmi folyamat, hogy a középkorú lakosságnak egy jelentős része még vannak vidéki falusi gyökerei. Ha más nem, akkor a nagymamánál töltötte a nyári vakációt, és megérezte a földszagát. Nyilván, ahogy most megyünk előre az időben, egyre kevesebben rendelkeznek ilyen gyökerekkel, és sajnos a nyugat-európai felmérések már azt mutatják, hogy a városi lakosságnak egy jelentős része, de a fiataloknál is alapvető dolgokkal nincsen tisztában. Mint például egy megdöbbentő felmérés volt Nagy-Britanniában, nagyon sokan a fiatalok közül, a középiskolások közül nem tudták, hogy egyébként a tyúk tolja tojást.
Bocsánat, de ehhez nem kell vidéken élni és tyúkot tartani, ehhez csak iskolába kell járni, nem?
Alapvetően elszakadt a maga az oktatás is, de nem csak a tojásról van itt szó, hanem például az állattartásról, a marhatartásról, a gabonatermesztésről. Tehát alapvetően hogy amit fogyasztunk, élelmiszert, például a szóját az ember fogyasztanak, a jelentős része vagy nagy valószínűséggel Brazíliából érkezik be. Nyilván ilyen mélységekben nem lehet lemenni az alapokú, de még a középokú oktatásban sem, de nagyon fontos például a mostani divatos étrendeknél is, hogy azok az új termékek, azok az új élelmiszerek, ahogy már említettem, a szóját és egyéb termékeket, ezeknek a mandula, a pisztácia és minden egyéb más, ezeknek a döntő többsége az Európán kívülről érkezik be, és ott teljesen más termesztési feltételekkel dolgoznak.
Visszatérve a magyarországi helyzetre és a pénzre, egy pillanatfelvételt kérek, most Magyarországon hogyan áll az uniós agrárpénzek lehívása, felhasználása, aktuálisan milyen kifizetések vannak folyamatban?
Igen, ugye 7 éves uniós költségvetésről beszélhetünk, ami a már a végéhez közeledik a költségvetés szempontjából. A hivatalos uniós adatszolgáltatás szempontjából, ami egészen friss egyébként 2 héttel ezelőtti, Magyarország a második helyen áll a kifizetések szempontjából. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a fele, 45%-a az uniós agrártámogatásoknak már lehívásra került. Az uniós átlag ennél alacsonyabb, tehát körülbelül 30%-os az uniós lehívás, de azt tudni kell, hogy általában a költségvetési logika az diktálja, hogy a költségvetési ciklus végére kerülnek ezek döntő többségében lehívásra. Nyilván azt tudni kell, hogy a jogállamisági eljárás alól a teljes uniós agrártámogatás az mentesítve volt, tehát itt fennakadások, zárolások az uniós agrártámogatásokban Magyarországra nem voltak, és én azt gondolom, hogy mindenki elvégezte a munkáját, én bízok benne, hogy a közeljövőben is így fog maradni.
Meglátjuk, az ukrán mezőgazdasági termékek uniós behozatala továbbra is feszültségforrás?
Ha azt nézzük, hogy a magyar gabonának, amit itthon megtermelünk, a fele az az exportpiacokra megy. Elsősorban Olaszországban exportálunk búzát, Spanyolországban, Németországban is szállítunk, és sajnos az export piacainkon az elmúlt években megjelent nagy mennyiségben nem csak az ukrán, hanem a brazil gabona is, és ez egy olyan piaci feszültséget teremt, hogy hiába vannak, és hagy mondjam a hallgatóknak is, hogy Magyarország, Lengyelország és Szlovákiával és Romániával együtt ugye egyoldalú határtilalmat, átlépési tilalmat rendelt el 2023-ban az ukrán élelmiszerekre. Tehát ide Magyarországra hivatalos úton nem érkezik be. Én nem állítom azt, hogy sajnos kerülő úton román vagy lengyel termékként átcímkézve nem érkezik, de alapvetően amivel nekünk foglalkozni kell, és ami a probléma, az, hogy az exportpiacainkon, ahova nagy mennyiségben szállítottunk is, és egy komoly felvevő piac volt Olaszország is. Gyakorlatilag ezek az országok, Olaszország, Németország, Spanyolország az ukrán gabonának a fő felvevő piacaival váltak, és ez nekünk egy nagyon komoly külkereskedelmi feszültséget okoz. Nem véletlenül foglalkozunk az Agrárkamarán az Európai Unión kívüli export lehetőségekkel, mert azt látjuk, hogy itt az Európai Unióban sajnos ezek a lehetőségek igencsak beszűkültek.
Éppen ma reggel kaptam meg az erről szóló sajtóközleményüket. Milyen Európai Unión kívüli piacok jöhetnek reálisan szóba a magyar mezőgazdasági termékek számára?
Lássuk ennek a piaci lehetőségét. A magyar agrár- és élelmiszeripari exportnak a 80%-a az az Európai Unióba irányul. Több mint 80%-a. Tehát azt lehet mondani, hogy kevesebb, mint 20% megy az Európai Unión kívülre, és azért ne gondoljunk itt egzotikus országokra, elég csak például Szerbiára, Boszniára, Montenegróra gondolni, de azokkal az országokkal, akikkel hagyományosan erős gazdasági kapcsolatok vannak, Kazasztán, Kirgizisztán, Izrael-el például, kelet-afrikai országokból, azt fontos tudni, hogy számunkra a kelet-afrikai országok, Kenya, Egyiptom, amelyek elsősorban piaci lehetőséget rejtenek, ugye az adriai kikötőkön keresztül mi könnyebben és gyorsabban tudunk odaérni a saját szállítmányainkkal, mint például a hollandok vagy a spanyolok, akiknek elsősorban a nyugat-afrikai piac biztosít lehetőséget. A helyzet az viszont, hogy mivel az elmúlt évtizedben volt egy olyan erős konjunktúra a mezőgazdaságban is. Tehát egy bőséges 10 év volt gazdasági értelemben. Sajnos, mivel ez véget ért, az elmúlt 15 évben ezek a EU-n kívüli kapcsolatok nem kerültek komolyan kiépítésre. Most gyorsan kellett kapcsolnunk. Én azt látom, hogy a magyar termelők nyilván egy olyan rendszerben dolgoznak, hogy ők megtermelik, és egy külön szereplő a kereskedők szállítják el. Tehát nehéz lépni termelői szinten, de ki kell nyitni a szemüket, és igenis a kereskedőknek is segíteni kell ebben. Az EU-n kívüli piacokat is megtaláljuk, de itt elsősorban a közeli piacokra kell gondolni, amit akár szárazföldi úton is meg tudunk érni. A magyar mezőgazdaság számára egy komoly piac egyébként Kína, vagy éppen Japán a hústermékek szempontjából. Sajnos most az állatjárványok miatt ezek a piacok is állnak.
Az iráni háború az üzemanyaghiányt és műtrágyahiányt okozhat?
A mezőgazdaság bárhol a világon egy rendkívül energiaintenzív ágazat. Alapvetően az üzemanyagnak a jelentős részét azt a tavaszi munkák során használjuk fel. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt hetekben ezek döntő többségében már elvégzésre kerültek, volt elegendő üzemanyag. Azt gondolom, hogy ez megnyugtatásra adott okot a gazdálkodókban. Az első pillanatok a háború kitörése után azért komoly aggodalomra adtak okot, de alapvetően átvészeltük ezt az időszakot. A műtrágya sajnos egy nehezebb kérdés, mert a műtrágya szempontjából azt lehet mondani, hogy az Európai Unióban, így a magyar mezőgazdaságban is, a műtrágyának körülbelül 40%-át azt importból fedezzük. Ez egy része Oroszországból és Fehéroroszországból érkezik. A foszfor és a kárium műtrágya pedig elsősorban Észak-Afrikából érkezik. És ebből a szempontból, és nagyon fontos azt is tudni, hogy ami egyébként a világon mozog műtrágya, annak az első három előállítója között ott van Irán és Szaúd-Arábia. Tehát a hormuzi szoros lezárása miatt világszintű kereskedelemben keletkeztek fennakadások, és hiába mi Egyiptomból, vagy éppen Marokkóból hozzuk be a saját műtrágyánkat, alapvetően ott is nőtt a kereslet, nőttek az árak, és nyilván továbbgyűrűző hatásai vannak a magyar mezőgazdaságra is, és bármilyen furcsa, hogy az Európai Unió számunkra kedvezőtlen intézkedést hozott, de most ezt sikerült az előnyünkre fordítani. Nagyon röviden arról van szó, hogy az Európai Unió az idei évtől a karbonintenzív ágazatokat, például a műtrágya és ilyen, vagy a vas és acélgyártás, az alumíniumipar, ezekre egy többletvámot vetett ki. Emögött az a logika, hogy nyilván az Európai Unión kívülről olcsóbban tudják behozni ezeket a karbonintenzív termékeket, és hogy megfelelő versenyhelyzetben legyenek az európai termelők. Ami az EU-n kívül érkezik, arra egy többletvámot tettek. Tehát, hogy kiegyenlítsék az európai termelőknek, az európai műtrágya előállítóknak, meg az EU-n kívüli előállítóknak az árszintjét. És hát nyilván, ahogy a termelők vagy a piac mindig reagál, a tavalyi évben, mivel erről már volt információ, mindenki nagyon komoly készleteket halmozott fel, és ezek a készletek, hál' Istennek, most segítettek átvészelni ezt az időszakot, tehát hiába látjuk azt, hogy egyébként a világpiacon a műtrágya emelkedése, meg az ellátottság is kritikusan alakul, ettől függetlenül a felhalmozott készletek miatt volt elegendő műtrágya a tavaszi munkák elvégzéséhez, hogy tavasszal jellemzően a nitrogén műtrágyát szórják ki. Volt elegendő műtrágya, és jelenleg semmilyen módon nincs veszélyben az élelmiszerellátásunk a műtrágya ok miatt.
Mekkora most az aszály veszély?
1901 óta, mióta meteorológiai adatokat mérnek Magyarországon, megdöbbentő, hogy az elmúlt egy évtizedben volt az 5 legmelegebb év és az 5 legszárazabb nyár. Tehát nyilván mi termelők, meg szerintem mindenki, a lakosság örült annak, hogy esett a hó, egy elég komoly mennyiségű 30 cm-es hó átlagosan Magyarországon. De sajnos ez csak tüneti kezelés volt, és folytatódik az a tendencia, ami itt az elmúlt évtizedben elindult, és tényként lehet kezelni, hogy a klímánk megváltozott. Egyes Mértékadó szakértők szerint Magyarországnak a klímája egy 30 év múlva a mostani Törökországgal lesz megegyező. Tehát a mi erdészeti kollégáink, mi erdész kollégáink pont a tavalyi évben már Törökországban jártak, hogy szaporító anyagot hozzanak be, mert nyilván egy fa esetében, egy erdőültetvény esetében egy hosszabb tenyészidőre kell készülni. Tehát alapvetően minden abban az irányba mutat, hogy alkalmazkodnunk kell. A magyar gazda az mindig tudott alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ugye itt arra kell felkészülnünk, hogy a tavasz időszakban, amikor elvileg a növénynek a legnagyobb csapadék igénye van, sajnos ebben az időszakban hullik a legkevesebb csapadék, azért az megdöbbentő, hogy úgynevezett keresztül öntözést is kell már sok helyen alkalmazni, ugye ez a vetéshez szükséges, hogy legyen megfelelő csapadék, elegendő csapadék a talajban. Aki az utak mentén jár, az látja a mezőgazdasági gépeket és azt a rettentő port, ami mögöttük száll. Sajnos ez ezt mutatja, és a számok is azt mondatják velünk, hogy gyakorlatilag az elmúlt fél évben bő egy havi csapadék hiányzik. Az országnak vannak olyan részei, ahol az elmúlt években, és ez elsősorban az alföldi térségben, ahol az elmúlt években egy esztendőnek megfelelő csapadék hiányzik, a talaj alsó rétegei gyakorlatilag teljesen kiszáradtak. Úgyhogy itt alapvetően kell beszélni a vízgazdálkodásról, és kell beszélni arról, hogy a termelőknek is, nagyon sok termelőnek változtatni kell a gazdálkodási berögződésein, új technológiákat kell kipróbálni, alkalmazni, meg kell tartani a vizet. Ha arról beszélünk, hogy szántás, egy szántás esetén ugye megforgatjuk a rögöket, és nyilván az a talajban lévő víz az könnyen elpárolog. Tehát ebből a szempontból a gazdatársadalom előtt is egy fontos feladat áll, és ezt senki nem fogja helyettünk elvégezni.
A Vizet a tájba program sikeres, időben elindult, és vannak eredményei, vagy hát kellene víz ahhoz, hogy legyen mit visszatartani?
A Vizet a tájba program azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kezdeményezés. Itt arról van szó, hogy a téli időszakban, amikor a folyóinkon nagyobb vagy bőségesebb víz áll rendelkezésre, akkor a mélyfekvésű területekre kiengedni ezeket a vizeket, és ott nyilván a maga párolgásával, és nyilván a talaj szerkezetének a javításával az egész környezetére is egyébként, több kilométeres környezetére is kedvező hatással bír. Ugye a probléma az, hogy jelenleg ezt a mélyfekvésű területeken lehet megtenni, ahol viszont, ahol nincs erre lehetőség, és a homokhátság kifejezetten ilyen. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a homokhátság az országnak a középső része, dél-középső része, hogy alapvetően mind a Dunától, mind a Tiszától magasabban fekszik, tehát ott például ilyen mélyfekvésű részek nincsenek. Tehát alapvetően itt a vízgazdálkodásról beszélni kell, és hogy mit csinálunk a vízgazdálkodásról, mert azt gondolom, hogy ambiciózus tervek vannak az asztalon, hogy hol és mennyi új csatornát kell építeni, kiépíteni, de alapvetően azt látjuk, hogy erre várhatóan az Európai Uniótól nem kapunk majd forrást. Azt gondolom, hogy környezetvédelmi okokból akadályozzák ezt. Ezt gondolom, ez egy messzire vezető vita lenne. De alapvetően, ami nekünk most feladatunk, mindenképp azt látjuk, hogy a folyóinak a vízszintjét meg kell emelni. Tehát, hogyha azt a számot, megdöbbentő számot elmondom, hogy a Tiszának a vízhozama 30%-kal csökkent az elmúlt években, és ez nem azt jelenti, hogy akkor kevesebb víz van, nem csak azt jelenti, hogy kevesebb víz van a mederben, hanem a talajból magát a talajvizet is kiszívja az alacsonyabb vízszint, és emiatt látjuk azt, hogy a kutak jellemzően az alföldi térségben jelentősen megcsappantak. Tehát itt nincs mese, azt kell csinálnunk, amit az osztrákok, azt kell csinálnunk, amit a szlovákok, azt kell csinálnunk, amit a szerbek csinálnak. Tehát várhatóan az, hogy mi lesz ennek a formája, fenékküszöb, vízlépcső, vagy mi lesz ennek a pontos formája, azt gondolom, hogy ez a szakértőknek a dolga, de az nem kérdés, nem lehet tabu a mai magyar politikában, hogy a Tiszának a vízszintjének az emelésére szükség van. Jelenleg ott tartunk, hogy a tavalyi évben Szolnok ivóvíz ellátása is veszélybe került, tehát alapvetően valahol a déli szakaszon meg kell emelni a vízszintet. Jól láthatjuk, jó példa például a Tisza tónak a példája, ahol nem csak a vízgazdálkodásnak a lehetősége jött létre, hanem egy páratlan rendkívüli állat- és növényvilág alakulhatott ki, tehát nem kell ettől félnünk, ez most már szükségszerű.
A hazai termőföldeknek jelenleg mekkora hányada és milyen áron öntözhető?
Alacsony. alacsony. Tehát ha azt nézzük, hogy körülbelül olyan 140-150 ezer hektár van öntözésre bejelentve, ez akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar földeknek kevesebb, mint az 5%-a. Kevesebb, mint az 5%-a. Nyilván ez a kérdés, vagy a vízgazdálkodásnak, az öntözésnek a kérdése, az nem lehet korlátlan. Tehát egyrészt vannak olyan területek, magasabb fekvő területek, dombvidékek, északi megyék, ahol erre nem feltétlenül van szükség, és nem is megoldható. Ellenben az alföldi térségben növelni kell az öntözött területeknek az arányát, de önmagában nem az öntözés az egyedüli megoldás, hogyha azok a csatornák, folyók, patakok, de elsősorban öntözési csatornák, ha csak feltöltik vízzel, és nem is kell belőle öntözni. A kipárolgás miatt, a légköri asszály csökkentése miatt gyakorlatilag már jelentős termésbiztonságot tudunk elérni. A probléma az, hogy ezek a csatornák nagyon sok helyen, mivel a rendszerváltás után ezek elhanyagolttá válnak, ezek nincsenek jó állapotban, ezek nincsenek feltöltve, és azt gondolom, hogy ebben mindenképp változtatni kell, mert ha csak azt megcsináljuk, hogy a rendelkezésre álló csatornákat feltöltjük vízzel, bízok benne, hogy egy nagyobb tiszta vízmennyiségből ezt meg lehetne tenni, akkor az egyértelműen kijelenthető, hogy több százezer hektárt tudnánk csak azzal megvédeni, hogy csökkentjük a légköri asszályt.
A csatorna az kié? Tehát ezt a munkát kinek kell elvégeznie? A gazdának? A cégnek? A szövetkezetnek? Az államnak?
Egy rendkívül összetett rendszer a vízgazdálkodási rendszerünk. Alapvetően ugye elsődleges és másodlagos műveknek mondják a folyókat, folyamokat, patakokat, nagyobb csatornákat, most keleti főcsatorna, hogy mondjuk egy példát, nyilván ezek állami kézben vannak, és a területek mellett lévő úgynevezett harmadlagos művek, amelyek kifejezetten már ebből kerül kivételre a víz, ezek viszont teljesen szétszabda a tulajdoni szerkezettel rendelkeznek. Előfordul, hogy egy adott csatornaszakasznak egy része állami kézben van, a következő rész az önkormányzati rész, a harmadik rész pedig magánkézben, majd aztán megint egy állami rész következik.
Hát ezt úgy hívják, hogy szervezési pokol.
Így van. És nyilvánvaló, hogy itt kisajátításra, vagy az ingatlan megvonására, ingatlan tulaj megvonására nincsen szükség, ezt nem lehet megtenni. Viszont azt, hogy a használatot, ezeknek a csatornáknak a kezelését egységesen állami kezelésbe kell venni, az szerintem nem vitás. Az állam az, aki ezt a központi szervezettséggel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a vízügyi igazgatóságokkal, azért ez egy rendkívül jó szervezetrendszer, kiváló kollégákkal, ezt csak ő tudja kézbe venni. Én bízok benne, hogy az ő jövőben meg fog történni, mert ebben a mostani szerkezetben, amikor hiába fordít az állam egyébként egy komoly összeget a saját csatornaszakaszának a feltöltésére, hogyha az azt követő magánszemély vagy az önkormányzat ezt már nem teszi, vagy nem tudja megtenni, akkor igazából az egésznek semmi értelme nincs.
Ha az lesz, amit mond, hogy még az én életemben olyan klimatikus viszonyok között kell működni a mezőgazdaságnak, mint most Törökországban, akkor a jelenleg termesztett haszonnövényeket viszonylag gyorsan milyen más ezt a szárazságot tűrni képes, és közben teremni is képes haszonnövényekkel kell felváltani?
Ezt kérdezi most mindenki a gazdálkodók közül, hogy mik azok a növények, amelyeket egy száraz időszakban is, vagy száraz körülmények között is megfelelő lehet, jövedelmezően lehet termeszteni. Hát sajnos ebből a szempontból van egy rossz hírem, hogy minden növénynek szüksége van vízre. Tehát nincs olyan növény most, amely kibírna 3 vagy 4 hónapos csapadék szegény vagy csapadék hiányos időszakot. Vannak olyan növények egyébként, amelyek nyilván itt a kiviről sokat hallottunk, de hát hogy azért mondjunk ilyen növényeket,
Cirok.
Cirok például, igen, a szorgumot akartam mondani, az angol elnevezés volt meg, de ilyenek a herefélék is egyébként, ilyenek a lucernáról is lehet beszélni, alapvetően a tef és sok egyéb más egzotikus növény, ami eddig nem volt jelen a piacon. Hát szóval a helyzet az, hogy valóban kevesebb vizet igényelnek, de ezeknek a piacai még olyan, egyáltalán nincsenek úgy képülve, mint például egy gabonapiac. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy cirkot termel, és nem állunk rosszul egyébként, az Európai Unióban a második legnagyobb ciroktermesztő ország az Magyarország. Franciaország az első. De ez még mindig azt jelenti, hogy a magyar területeknek körülbelül 1-2%-on termelnek cirkot. egyszerűen nincsenek kiépülve azok a piaci kapcsolatok, más beltartalmi értékei vannak, mint például a kukoricának, ugye a cirok az elsősorban az állattenyésztésben, takarmányozásban tudna segíteni. Tehát én azt látom, hogy egyébként, és növényvédelmi és egyéb okokból miatt ez nagyon korlátozott eddig, viszont én egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül új növényfajokban kell gondolkodni, hanem szárazságtűrő fajtákban. Tehát a magyar termőföldeknek a 80%-a a szántóföld. Ez határozza meg a jelenünket, meg a jövőnket is ezt fogja meghatározni, és alapvetően nekünk azon kell gondolkodni, hogy olyan fajtákat termeszteni, ami akár korai érésű, akár a kukorica szempontjából, tehát nincs kint addig a területen, repce szempontjából is olyan fajták, amelyek azt lehet, hogy még korábban elvetésre kerülhetnek, akár a nyár végén elvetésre kerülhetnek, hogy a cél az, hogy minél kevesebbet legyen kint a nyári hőségben, a pusztító hőségben a növény, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy jól haladunk. A piac egyértelműen most már mutatja azokat a szárazságtűrő fajtákat. Azért itt van egy vita, és ezt sem kerülhetem meg. Alapvetően ezt a kérdést Amerikában, vagy éppen Brazíliában és Ukrajnában megoldották GMO-s vetőmagokkal. Nyilván ennek van egy társadalmi vetülete is, de egyértelműen azt mutatja például az Európai Uniós jogalkotás is, a következő hetekben fogadja el az Európai Parlament a génszerkesztett növényeknek a vetőmagját. Ez majd azt jelenti, hogy gyakorlatilag saját génnek a bevitelével, tehát egy kukorica génhez egy másik szárazságtűrő kukorica gént tesznek hozzá, ez egy bizonyos szintig megengedett lesz, és ezzel lehet szárazságtűrő fajtákat kialakítani. Most ez az, ami leginkább érdekli a piacot, de nyilván azért felhívom a figyelmet, hogy itt azért társadalmi kérdéseket is át kell vitatni, de nem tudunk elszakadni ebben a kérdésben sem az Európai Uniótól. Gazdasági oldalról ezt tudom mondani, hogy nagyon komoly igény van a szárazságtűrő fajtákra, és ez fogja meghatározni a jövőnket.
Lehet, hogy lesz olyan területe Magyarországnak, akár az a félsivatag, amit ugye Duna-Tiszaközi homokhátságnak hívunk, ahol egész egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy semmit nem lehet gazdaságosan termeszteni, zöldséget meg gyümölcsöt, aztán pláne nem?
Ezek a modellezések jelenleg zajlanak, azért azt tudni kell, hogy a homokhátságon csak külső csapadékból, tehát esőből, eddig sem lehetett volna zöldséges gyümölcstermesztést végezni. Ezek jellemzően felszín alatti öntözésből, tehát öntöző kutakból kerültek öntözésre. És visszatérek oda, hogy azzal, hogy a Tiszának és a nagyfolyónak a vízszintje csökkent, ezzel sajnos a kutak vízszintje is lecsökkent, hogyha tudjuk emelni a Tiszának a vízszintjét, azt gondolom, hogy valamilyen formában az a mostani felszín alatti öntözési rendszer is működhet tovább. Nyilván azért itt van egy nagyobb alkalmazkodó készség, vagy szükség a gazdálkodók részéről is.
Ha nem a hőség, akkor fagy, ez a másik nagy baj. A kései fagyok most aktuálisan milyen károkat okoztak?
Hát ugye észak-kelet Magyarországon pusztított az elmúlt hetekben a fagy, de ez a pusztítás nyilván ez idézőjeles, mert itt most virágkárok keletkeztek, és mivel az idei évi virágzás az eléggé bőséges volt, nem lehet automatikusan lefordítani ezt a terméskiesést. Tehát ha azt mondjuk, zajlanak a felmérések az Agrárkamarával és a Fruitfebbel, hogy volt egy 50%-os virágkár, az nem jelenti automatikusan, hogy egy 50%-os terméskiesés volt. Tehát nyilván a természet ebből a szempontból amúgy is korrigált volna a virágok ledobása, a virágok egy részének a ledobásával. Ami viszont szerintem általánosságban nagyon érdekes, hogy itt az elmúlt 5-6 évben minden esztendőben azzal találkoztunk, hogy komoly fagy pusztított. Én megkérdeztem az idősebb gazdálkodókat is, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben, az előtte lévő időszakban voltak ilyen nagy fagyok, és arra számoltak be, hogy azért ilyen fajsúlyos fagyok nem voltak. És nyilván a szakértőkkel egyeztetve látszik egy olyan álláspont, egy olyan tudományos álláspont, hogy az a poláris öv, tehát az északi sark körüli örvénylés, az elkezd lassulni a klímaváltozás miatt, és ezért ezeket a leszakadó hideg légáramlatokat, akár még a tavasz időszakban is sokkal könnyebben tudják ide eljuttatni, vagy tud ide eljutni. Tehát az örvénylésnek a lassulásával együttesen nyilván a kohéziós erő is csökken az örvénylés körül. És hát azért magunkba is kell nézni, itt az elmúlt 30 évben, 35 évben a rendszerváltás után a magyar zöldség és gyümölcs fajta nemesítés, az hát finoman szólva sem élte a virágkorát. Nyilván finanszírozási okok miatt a rendszerváltás óta a fajta nemesítés, vagy a kísérleti állomások nagyon sok helyen abba hagyták a működésüket, és hát nyilván a gazdálkodók ahhoz tudtak nyúlni, a piacon van, az olasz, vagy a francia csemetékhez, szaporítóanyaghoz, de ugye jó, tudjuk, hogy ezek mediterrán fajták, és Olaszországban, vagy éppen Spanyolországban, Franciaországban sokkal hamarabb beköszönt a jó idő. Ezek a növények, amiket mediterrán fajtákat behoztak, ezek jellemzően ugye korai virágzással is rendelkeznek, és hát nyilván ez a magyar viszonylatban átfordítva, ez azt jelenti, hogy éppen lehet, hogy már március elején megkezdődik a virágzás, és azért valljuk be, hogy március elején még óriási a fagyveszély, nem hogy a megváltozó klimatikusok között most.
Mint a gabonánál, akkor kellenek itthon kitenyésztett saját fagytűrő fajták, ahogy kell szárazságtűrő, úgy kell ilyen korai fagytűrő fajta is.
Nyilván itt az első lépés azzal kell kezdeni, hogy kísérleti állomásokat kell felépíteni, létrehozni. Nem feltétlenül jelent az rosszat, hogy Olaszországból hoznak be egy fajtát, de a magyar viszonyokra, a magyar éghajlatra ezeket ki kell próbálni, ki kell kísérletezni. Ott 5-6 évig ezt termesztik, és hogyha bevált egyébként a magyar viszonyokra, akkor lehet egyébként a köztermesztésbe ezeket bevonni. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú lesz a zöldséggyümölcs termés szempontjából.
Ha mindez nem lett volna elég, volt, illetve van rengetegféle kórság az állattenyésztésben, ragadószáj és körönfájás, afrikai sertéspest is, madárinfluenza, sorolhatnék még párat. Ezekből mostanra úgy, ahogy sikerült kilábalnia az ágazatnak?
Én azt gondolom, hogy hadd kezdjem egy köszönettel az állategészségügyi hatóságok munkája előtt. Azt gondolom, hogy nagyon sokat éjt-nappal átéve dolgoztak azon, hogy egy ragadós száj és körönfájás az megállításra kerüljön. Ez kataklizmatikus károkkal járt volna, de egy bő 3-4 hónap alatt ezt sikerült mederben tartani. Ami viszont továbbra is velünk van, az az afrikai sertéspest is, ami elsősorban Észak-Nyugat-Magyarországon, de most már Dél-Dunántúlon is megjelent, és sajnos ez most azzal jár, hogy az egyik fő felvevő piacunk a távol-keleti piac, például Kína vagy Japán, ahova most nem tudunk szállítani, és nem csak mi járunk ebben a cipőben, ahogy igazán értsük a piac működését, Európa legnagyobb sertés kibocsátó állam az Spanyolország, 35 millió sertést nevelnek egy évben, és a legnagyobb felvevő piacuk nekik is Kína volt, és mivel náluk is kitört afrikai sertéspest is, ők sem tudtak Kínába szállítani, ezért az a mennyiség, amit Kínába vettek volna, az itt ragadt bent az európai piacon, és nyilván nyomta a magyar árakat is. Tehát, hogy sajnos ezt mindenki látja, hogy a mostani sertésárak a termelői szinten, azok nagyon gyengén állnak, és ebből a szempontból nekünk kulcsfontosságú, hogy ha nem is teljes mentesség, de az úgynevezett regionalizáció. Tehát, hogy például Kína ismerje le azt, hogy az ország nem fertőzött részéről lehet beszállítani hozzájuk sertéstermékeket. Nyilván az azzal jár, hogy ahol a fertőzés tombol, ott onnan nem, de az ország egy jelentős részéről meg lehetne. Jelenleg ez a lehetőség a regionalizáció nem biztosított. Japán esetében is nagyjából hasonlóról tudunk beszámolni.
Az Inforádió elsőként számolt be arról, hogy a szőlőt megtámadta egy súlyos betegség, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság. Hol tart a védekezés? Mekkora bajt okozott eddig, és hol tart a védekezés most?
Az én családom is kistermelői keretek között szőlőtermesztéssel foglalkozik, és a helyzet az, hogy gyakorlatilag egyetlen borvidéken mentesültünk még a aranyszínű sárgaság okozta korlátozások miatt, ez a bükkaljai borvidék, ami is gazdálkodunk, de alapvetően ez csak időkérdése. Itt most nem csak erről a betegségről kell beszélni, mert azt gondolom, hogy most mindenki, a hegyközségek nemzeti tanácsa, a hatóságok és minden szereplő, maguk a termelők is, azok vádnak vetve dolgoznak azon, hogy ezt a helyzetet kezeljék. Nekünk most sajnos arra kell felkészülni, hogy ez nem egy elszigetelt eset, ez nem csak egy tünet, hanem mindentől kezdve a megváltozó klimatikus viszonyok miatt azok az egzotikus betegségek, ami például az aranyszínű sárgaság volt. Hát a szőlés szakemberek elmondták, hogy tanultak erről, de valahol a tankönyvnek a hátsó részében. És sajnos ezek egyre gyakrabban fognak megismétlődni, a ragadós száj és körönfájást a klimatikus viszonyok megváltozása miatt. Erre kell felkészülnünk, és emiatt nagyon fontos egy megerősített és megfelelő finanszírozással rendelkező növény- és állategészségügyi rendszer, hatósági rendszernek a kialakítása, megerősítése.
Oda fogunk rá figyelni, hogy ez meg lesz-e. Végezetül Mindaz, amiről beszélgetünk, a mezőgazdaság, ahogy ön is említette, a magyar társadalom nagy része ezzel úgy szembesül, hogy van-e a boltban élelmiszer, az magyar vagy külföldi, drága vagy olcsó. Miért drágább sokszor a magyar termék, a magyar élelmiszer a boltokban, mint az import, amit nagyon messziről hoznak ide?
Ketté kell választanunk ebből a szempontból a piacot. Ugye az egyik a prémium szegmens, ahol eleve a boltok polcén sok esetben egy élelcsonka vagy egy speciális sajt esetében szinte csak a külföldi terméket látjuk. A nagyon érdekes viszont, amivel nekünk foglalkozni kell, az a tömegtermékeknek, a commodity áruknak az aránya, ahol nem a minőség a fő szempont, hanem az ár. Ez teszi ki a volumennek, a kereskedelmi volumennek a döntő részét, és sajnos ki kell jelenteni, hogy ebből a szempontból a tömegtermékek esetében a versenyképességben le vagyunk maradva, főleg Nyugat-Európához képest, és ez mérethatékonysági okokból következik. Tehát, hogyha összehasonlítunk egy magyar tejipari céget, meg mondjuk egy német vagy egy dán tejipari céget, jól láthatóan méretbeli különbségek vannak. Azt gondolom, hogy elindult egy kedvező folyamat. Itt az elmúlt években azért komoly források lettek kiírva az élelmiszeripari fejlesztésekre is. Ez korábban nem volt ilyen szintű, tehát hogyha volt lemaradásunk, akkor azok az élelmiszeripari fejlesztésekben mutatkoztak meg, és most ezt a hátrányt próbáljuk behozni. Sajnos nyilván azt tudni kell, hogy ezeknek a fejlesztési forrásoknak egy jelentős része ugye uniós forrásból származik, és most, amikor a tejpiaci válságról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a nagy nyugat-európai államok, például Németország, vagy Dánia, vagy Hollandia nem érdekelt abban, hogy az Európai Unió válságintézkedéseket, válságforrásokat biztosítson mondjuk a kelet-európai tejtermelőknek, mert sajnos, és ez személyes véleményem, hogy várható, vagy valószínűleg ők egy piacszerzési lehetőséget látnak abban, hogy a magyar piacon is átfedjék a szerepet. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt mindenképp szükség van uniós válságintézkedésekre, anélkül nem fog történni. A nagy kérdés, hogy sikerül-e ezt a vitát, vagy ezt a csatát megvívnunk, én nagyon bízok benne, ezért is dolgozom az Agrárkamara alelnökeként.
Látni fogjuk ezt, amikor készültem a műsorra, és erre a kérdésre, akkor szándékosan fel is írtam. A bolt egyik polcán egy 1 literes laktózmentes tej az 650 forintba került, egy másik alatta 328 forintba, és nem volt egyiken sem akció. És ott álltam a polc előtt, és nem értettem, hogy ez hogyan lehetséges, vagy hogyan lehet ebből kilábalni.
Igen, a mostani intézkedések, az ársapka és az egyéb intézkedések azért jól megmutatták, hogy a kiskereskedelmi láncokban jelen van a diszkriminatív árképzés. Tehát akkora ordító különbségek vannak például egy saját márkás termék között, meg egy brandelt termék között, ami most a felszínre jött. És én azt gondolom, hogy sokat javult, sokat szelidült a helyzet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok terén. Tehát már egyáltalán nem az a helyzet, mint hogy 10-15 évvel ezelőtt, amikor vadkeletethez hasonlították a kereskedelmi szférát, de alapvetően jól látható, hogy még most is vannak olyan eszközök a kereskedelmi láncok kezében, amivel erősen tudják befolyásolni a piacot, ki tudják listázni azokat a termelőket, akik esetleg keményebben tárgyalnak, és én egyértelműen azt látom, hogy a termék árában döntő többségében a kiskereskedelmi költségek jelennek meg. Tehát ha most megnézzünk egy kiló kenyeret, és hogy abból mekkora a termelőre jutó, aki azt a búzát megtermelte, a termelőre jutó rész, akkor azt mondom, hogy ez jócskán 30% alatt van.
Az Arénát hallották az Inforádióban. Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Ha tetszett a beszélgetés, lájkolják, kommenteljék és osszák meg. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Illis László és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.